a legfőbb hatósághoz. Mint apró szürke kamerák, verebek forognak az ágakon, zümmögő méhek rögzítik lépéseimet, azt mondják, mindent tudsz rólam. Nem akarom, hogy vigyázz rám, Istenem. Bekameráztad az életemet. Nem akarom, hogy lásd, amit teszek. Röpködnek körülöttem besugóid, angyalaid nap mint nap jegyzetelnek már az édenkert óta. Ádám és Éva szexbotránya máig izgalomba hozza teremtményeidet. Hol vannak mikrocsipjeid? Melyik hangyádban törik recsegve, ropogva darabokra a szerkezet, ha rátaposok? Borzolódik a margaréta puha bársonya, mint a szivacsba burkolt mikrofonok. Ne figyelj engem, ne nézz, ne hallgass, soha nem vagyok egyedül, mindig velem vagy. Elküldted hozzám egyetlen fiadat, hogy kilesse bűneimet? Szemek csillognak mindenütt, parányi antennák fénylenek, darazsak fullánkja sündisznók tüskéje éjjel-nappal remeg. Miért nem bízol bennem? Miért nem hagysz magamra? Miért figyeltetsz? Miért vagy ott, amikor behúzzuk a függönyt és kiáltozva egymásnak esünk? És ott vagy-e valóban? A ribiszkebokor áramkörei parázslanak. Áttetsző harmadcseppek szikráznak körös körül, vibrál a menny, akár egy mindig nyitva tartott számítógép képernyője. Egyre erősebben hallatszik a kódolt tücsök cirpelés. Mindenki közvetít feléd, mindenki lehallgat mindenkit, mindenki emlékezik, s kínálgatja neked agysejtjeit, hogy hát ha megőrzöd halhatatlanul. Mennyi alantas szándék, az öröklét sunyi reménye, a mindennapos árulás, majd végül a biztos rothadás, a roncsolt mikrofonálványként széthulló gerincoszlopok, a finom csapágyként elguruló csigolyák, miért nem hagysz magunkra? Miért figyelem én is annak az arcát, akit szeretek? Miért néző is nyöszörögve engem? Mióta vettél nyilvántartásba? Mióta nyitottál dossziét rólam? Járnak-kelnek, csattognak, csivitelnek, kakukkolnak, huhognak, dudorásznak, röfögnek, víjognak, surrognak, lámpáznak, sírnak, nevetnek mindenütt, kilesnek mindent, hiába oltom le a villanyt, hiába űzöm el őket, mert rögtön beindulnak zajtalanul a pókok, a csótányok, az egerek, infravörös távcsővel kísérsz engem, hova rejtőzzem? Ne figyeltess, uram, ne félts, engedd, hogy hozzáférjek jegyzőkönyveidhez, engedd, hogy megtudjam, mit is követtem el, amiért meg kell halnom. Hátramenet. Csak akkor láthatom a múltat, amikor már ismét eltűnt, s csak úgy érinthetem meg arcodat, hogy közben ismét szerte foszlik. Visszacsúszol a jövőbe, és egyre kisebb leszel, egyre halványabban emlékszem, hogy mi vár reád. Mikor omlik össze a házunk, mikor robban szét a koponyánk az éjszaka sötét falán, mint az odacsapott görög dínye, ahogy piros bele lecsordul a feketeségbe. De most csak robogok visszafelé, és nem tudok megállni, mint ahogy eléfelé sem tudtam egy pillanatra sem megpihenni. Zöldül mellettem a megsárgult levél, barnul anyám piszkos szürke haja, de újból csak egy villanás minden. Legalább a kakaskukorékolást vagy a favágógép kotkodácsolását, legalább a délutáni légyzümmögést, legalább a vörös féklámpákkal megvilágított arcokat, férfiak egyhetes borostáját, kislányok ecetes vízben öblített varkocsát, az ázott gyapjú szvetter illatát, a kőporos térdemből kicsorduló vért, legalább a fáradt olajjal átitatott padlót, legalább a vegyes lekváros kenyeret, egy csapágygolyót, egy gesztenyét, valamit vihetnék magammal. De megint elrohan mellettem minden, megint elmaradnak tőlem a legjobb barátaim, és csak púposodó hátukat látom, ahogy mennek a semmi felé. De addig még nevetgélnek. Beszélgetnek egymással, időnként visszanéznek, nagyon messziről emlékszem megint rájuk. Figyelem elmosódott alakjukat. Felfelbukkant gyűrött tarkójuk a szürkületben. Jönnék ismét velük, bújnék ismét hozzájuk, de nem lehet. Más-más irányba megyünk. Ki még előre, ki már hátra. És az út mindkét végén halál van. Retinopatia diabetica. Olyan ködös az idő nálunk mostanában, ismételgette egyre gyakrabban apám, amikor kezdett megvakulni. Kinézett az ablakon, és rám emelte nedves, katánk kék szemét. Ugye, fiam? Párás most is a levegő. Kinéztem én is. Igen, apám. Van egy kis köd megint. Azt mondják, változik az éghajlat itt is. Régebben egész nyáron tiszta volt az idő. És hol vannak azok a meleg, hólyagos esők? És utána mennyit ugráltunk mezitlába pocsolyában? Kibudjant a puha sár a lábujjaink között, és sziporkáztak az esőcseppek a villanydróton. Hát igen, egyre több a homály, egyre több a párás nap erre felé. Köd van, ugye, fiam? Köd van? Kérdezte csapott vállú, tétován lépkedő apám kétségbeesve, mint akinek csak egyetlen reménye maradt még, hogy nem ő romlik, hanem a világ. Tehetetlenül figyeltem, hogy a katánk szirmai egymásba csúsznak, és középről eltűnik a pupilla. Sehol sincs már az én katánk kék szemű apám, és mind messzebb van Zománc kék szemű anyám is. Micsoda esélyt kaptam. Micsoda testamentum ez, micsoda perverz gyönyörűség, micsoda hatalmas remény hinni, hogy bennem csupa ragyogás, és körülöttem mind teljesebb sötét. Abban bízni, hogy nem én, hanem a világ, és örülni ennek. Egész. Nem tudom, mi lett anyám levágott lábfejével, és azt sem tudom, hogy valójában melyik volt anyám, amit lefűrészeltek, vagy ami megmaradt. Hiszen hajlamosak vagyunk nagyság szerint ítélni. De nem biztos, hogy ez mindig célra vezető, és abban a pillanatban, hogy végül is ketté vágták anyámat, egy nagyobb részre és egy kisebbre, hihetetlen könnyelműséggel döntöttem erről a dilemmáról. És már is vitték egyiküket elégetni, vagy ki tudja hova. Fogalmam sincs, hogy mit művelnek ilyenkor a fölösleges kisebbik darabbal, miközben a nagyobbik ott maradt a hullámzó ágyban elsüllyedve, jobb karját felszúrta a levegőbe, mint egy vitorla nélküli árbócot, vagy mint egy száraz ágat, időnként óvatosan lehajlítottuk, de újra meg újra felemelte, ráncosan, szürkés-fehéren csorgott le róla a bőr, akár egy vége érhetetlen eső. Egy ideig még kiáltozott, aztán néhány nap múlva utána halt a levágott résznek, és megbonthatatlan egész lett ismét. Családfa. A azt hittem, nyomtalanul eltűntek. Legfeljebb még egy-egy korhat koponya és néhány megrepedezett csont maradt belőlük a földben. De látom, elkezdtek visszaszivárogni, mert valahol talán nem zár eléggé fölöttünk a mennyország, vagy alattunk a pokol, ugyanis fogalmam sincs, hogy hova kerültek. Újabban viszont már elvétve megjelennek a számítógép képernyőjén. Amióta megvannak a technikai feltételek, addig-addig kattintgatok, hogy egyre jobban látható az arcuk, mint a füzetlap alá helyezett pénzérme, ha a grafitceruza tompa végét finoman ide-oda húzogattuk rajta. Egyszerre csak meglelem Markó Bélát. Mármint nem saját magamat, nem is apámat, akit ugyanúgy hívtak, hanem nagyapámat, akit szintén úgy hívtak, mint engem. Nem nagyon volt a családnak fantáziája. Szóval rábukkanok az Ellis Islandi bevándorlási hivatal nyilvántartásában 1922. november 16-án érkezett, legutóbbi lakhelye Olasztelek, Románia, etnikuma magyar, 33 éves, nős, haja barna, szeme barna, 5 láb, 7 hüvelyk magas, 40 dollár van nála, Danzigban szállt fel a prezident Arthur óceánjáróra. Én is jártam abban a kikötővárosban 90 esztendő múlva. Akkor már Gdansk volt a neve. Különös szivárgás az elmúlt időkből. Életre kelnek, mint Dracula. Hiszen errefelé már rég egymás vérét szívjuk. És végül is olyan romantikus minden. Lassan-lassan ismét kirajzolódnak nagyapám körvonalai. Összeáll a kiszivárgott információkból, mondhatni feltámad, persze nem úgy, ahogy annak idején a megváltó Emmausban. Nem annyira hirtelen és nem annyira meggyőzően, bár akkor is voltak hitetlenek. De most már nem múlik el többé. Legfennebb egy mágneses vihar vagy maga a mindenható törülheti ki megint, és visszajönnek sorra mindannyian. Anyám is, apám is. Lehetetlen lesz meghalni. Szürke foltok fölöttünk a mennybolton. Valami beázás, valami csöpögés, néhol a lábunk alatt is kiütközik a fű, lentről is feltörnek az apró részletek egy furcsa régi nyelven, amelyen tücsöknek, darázsnak, pitypangnak hívják a testrészeket, és előbb-utóbb rólunk is köztudott lesz, hogy hány láb, hány hüvelyk, hány hangya, hány szöcske, hány apró idegcsomó, hány alig látható útkereszteződés Isten hatalmas idegrendszerén. Ezen a Microsoft vagy talán Apple szabadalommal működő világhálón. Tollaslabda. Az egyre kékebb szilvafák között egy lassú ide-oda repülés a férfitól a nőig, aztán vissza. Egyetlen szó szabályos íve a láthatatlan cérna szálon, de úgy, hogy csak a test meghosszabbítása érinti meg a másikat. Illetve valójában csak a labdát, ahogy először szinte szégyenkezve rajzolódik az alig felhőzött égre valami ilyesmi. Szeretlek. Aztán egyre gyorsabban pattogva. Szeretlek, szeretlek, szeretlek. El kell jutni egyfajta bensőséges ütögetésig, hogy oda-vissza húzódjék az egyre ritmikusabb vallomás a két izzadt test között. Amíg egy adott pillanatban elhalkulnak, és csak a háttérből hallatszanak a tücskök. Nagyon pontosan működnek az ütők, ezek a már-már áttetsző protézisek a teljes kapcsolat, a hosszú sorozat, amikor nem esik le a labda, csak pendül minden fordulás kor. s aki kívülről nézné, most már trágárnak tartaná, erősnek és rugalmasnak, mint amikor egymásba csúsznak a nemi szervek. Töri zúzza a fényes leveleket egy szilva, ahogy elszakad, s lehull. Már csak a finoman csipkézett labda húzza fáradhatatlanul a szálakat a levegőben. Egy férfi és női ágyék összekapcsolódva egymással, és teljesen különválva tőlünk. Egyetlen önfelett madár odafent, hol a férfihoz, hol a nőhöz közelítve, majd megszünteti mindkét testet. Magához von minden forróságot, ott lüktet elviselhetetlenül hosszan a középpontban, és amint az utolsó szál elszakad, több tonnás súllyal belezuhan a tücsök cirpelésbe. Ajándék. Rendezgeti Anna a ruhás szekrényt, és azt mondja, hogy ezt a két kopott, de még jó állapotban levő téli kabátot oda kellene adni Annának. Mindjárt megmagyarázom, miről van szó. Tehát Anna, a feleségem, és természetesen, vagyis csodák csodájára még mindig a szerelmem, ezek szerint az ő téli kabátjait kellene elajándékozni Annának, aki nagyjából egyidős az én Annámmal, ezt onnan tudom, hogy a múltkor szóba elegyedtünk vele, és kiderült, tulajdonképpen jobb napokat látott, éleseszű, jó humorérzékű, de mára már teljesen elnyűtt, megráncosodott koránál legalább egy negyed századdal többet mutató asszony, reggeltől estig ott áldogál a kenyérbolt és a kocsma között a járdán, a nyári melegben néha leül az árokpartra, telente behúzódik a nyitott kocsmaajtón belülre, a mozgó autóból kipillantva is látszik, hogy napról napra szürkébb az arca, egyik is Anna, másik is Anna. Istenem, mi van ezekkel a nevekkel? Hát elvisszük neki a két téli kabátot, a prémeset többé sohasem látjuk, nyilván pénzét tette, a sportos feketét viszont már másnaptól viseli. Összehúzza az övet a derekán, nézem, hogy Annával mennyiféle helyzetben, ebben a sportos feketében is sokszor jobban mondva, amikor beléptünk az ajtón türelmetlenül kigombolva, aztán lehántva róla, igen, ahogy egy rossz regényben vagy egy jó szerelemben szokás az ilyesmi. Mert nem minden kívánkozik irodalomba a valóságból, és akkor ezen a rémítő Annán a másik Anna téli kabátja. Elképzelni sem tudom. Mégis végig kell gondolnom, hogy most is élénken emlékszem a szövet puha tapintására, meg a hullámzó hajlatokra, mintha elajándékoztunk volna egy testet. Egy lehetséges bejáratot valahova, talán önmagunkhoz, talán egy elképzelt lélekhez. Ilyen lesz-e, amikor meghalunk, ahogy magunk mögött hagyjuk a bőrt, a húst, a vért, a csontokat, a lassan szétrohadó anyagot, akár egy inget, nadrágot, cipőt, melltartót, szoknyát vagy harisnyát, ami már nem is a miénk. De hiszen ezek szerint csak egy téli kabát volt. Vagy mindent félreértettünk mostanáig? Ki vagy te, egyetlen Annám? És ki vagyok én? Jégrevű. Néhány napig nem voltunk itthon, s amikor hétvégére hazakerültünk, Anna apró fekete virágmagvakat fedezett fel a párnán. Gyanakodva körbejárta az egész házat, mintha ki tudja, kinek a sűrű hajából hultak volna ki ezek a magocskák. Talán egy jácint vagy egy nárcisz aludt az ágyunkban, míg végre én is megnéztem figyelmesebben. Szóval ez egérszar, mondtam megkönnyebbülten. Mintha az egyik rejtélyt megoldva nem találtuk volna szembe magunkat a másik rejtéllyel. De tulajdonképpen így van ez mindennel. Az élet, ez a hatalmas kirakós játék azért megoldhatatlan, mert ami éppen oda talál az üres helyre, azt mindig elveszed valahonnan. És most már ketten forgattunk fel mindent. ám nyomát sem leltük a tetteseknek. Fáradtan kicseréltük a virágmagos, vagyis egérszaros ágyneműt, és éjszaka arra riadtunk, hogy szólongat Balázs, mert motoz valami az ócska játékokkal teli kartondobozban. Septében nadrágot, szvettert vettem a pizsamára, cipőt is húztam, és az egész csőd tömeget kivittem a ház elé a fűre. Kiborítottam, zseblámpával megvizsgáltam, még a játékautók kabinjába is benéztem, persze nem találtam semmit. Anna és Balázs tisztes távolságról figyeltek, aztán meglehetősen zaklatottan lefeküdtünk, és másnap tanácsot kértem a kollégáimtól, egyhangulag a ragasztót ajánlották. Én addig csak a hagyományos, rugós változatokat ismertem, például nyaktilóval vagy hurokkal, illetve a befőttes üvegre is gondoltam, de kiderült, hogy ez a ragasztós módszer sokkal egyszerűbb és sokszorosan hatékonyabb. Egy-egy cipős doboz nagyságú vastag kartonlapot bekentem azzal a különleges ragasztóval, kékes-szürkén csillogott, mint a jégpálya. Majd középre, nagyjából a kezdőpontra, ahonnan a jégtáncot is indítani szokták, letettem egy darabka sajtot, és minden szobában elhelyeztem egy ilyen csapdát, a hálószobában is. Egyszer csak halk neszezésre ébredtünk. Felgyújtottuk a villanyt, a sarokban a parányi jégpályán, a sajt közelében ide-oda hajladozott egy hamuszínű egérke, és a pálya széle felé lábával szintén beleragadva egy másik, vélhetően a párja. Hangtalanul nyújtóztak erre-arra, időnként már-már összehajolva, máskor ketten kétfelé egy nyilvánvalóan befejezhetetlen táncban. Szikrázott a ragasztó az éjszakai fényben. Megfogtam, kivittem, beledobtam a kukába. Azóta is szemrehányóan emlegeti Balázs, hogy még éltek az egerek, mert ez is egy megoldhatatlan, kirakós játék volt már abban a pillanatban. Ez a jégrevű vagy egérírtás olyan mindegy most már utólag. Kerítés. De ugye utólag azért nem változik semmi. Ugye nem lövitek le az öcsémet, ha 1989 nyarán átkúszik a határon. Ugye nem adjátok őt vissza a románoknak, akik már kibiztosították a tücsköket, a kutyákat, a géppisztolyokat, és amikor hajnalban az öcsém visszanéz, egyetlen torkolattűz lesz egész Erdély? Ugye nem húztok kerítést arra a helyre, ahol neki azon az éjszakán át kell jutnia a zöld határon? Ugye nincsen teherszállító időgépetek, hogy ólom nehéz szíveteket visszavigyétek egészen odáig? Ugye vigyáztok rá, ha nem tudom már semmiképpen sem lebeszélni? Ugye segítetek neki? Ugye tudjátok, hogy azért szerveztük meg, mert itthon belepusztult volna? Ugye elhiszitek, hogy nem értettem egyet vele, de nem hagyhattam meghalni a testvéremet. Ugye nem álltok az útjába, ígérem, én nem megyek, nem is akartam soha. És most már mi értelme lenne? Ugye nem toloncoljátok vissza 1989 közepén, amikor még fogalmunk sincs róla, hogy rá egy fél évre Ceausescut is lepuffantják, mint egy veszett kutyát. Igazán ki lehetett volna várni. Ugye nem ástok vizes árkot oda, ugye nem helyeztek el taposóaknákat a fűben, ugye csak egy hangyaboly púposodik, ugye csak gyík surran, mint a gyújtó zsinór, ugye csak tréfáltatok, ugye azt fogjátok mondani erre, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy ez nem ugyanaz, de ti 1989 nyarán a románokat is? Szóval őket sem küldtétek haza? Senkit sem küldtetek haza? csak hogy most 2015-öt írunk. Kicsi országban kicsi falu, kicsi ház, kicsi asztal, kicsi kenyér. Nekünk sem elegendő. Akkor hát mi legyen? Égigérő kerítés legyen? Valahol a felhők között kerítés tetején üldögél a mindenható, elgondolkozva lógatja a lábát. Nem látszik innen lentről se bőre színe, se szeme vágása. Ugye nem lövitek le az Isten? Közvéleménykutatás. Nem szeretném, ha cigányok lennének a szomszédaink, mert ellopják a kertből a paradicsomot, minden éjszaka randalíroznak és állítólag megeszik a döglött tyúkot is. Nem szeretném, ha románok lennének a szomszédaink, mert soha nem tartják be a szavukat, túró és sajtszaguk van, és amire észrevesszük, kihúzzák a talpunk alól a földet. Nem szeretném, ha zsidók lennének a szomszédaink, mert megölték Jézust, és ha nem ők ölték meg, ki tudja, mit tettek. Egyébként is utálatos dolog, hogy olyan különlegesen tiszta ételeket esznek állandóan. Kósernek mondják az ilyesmit. Nem szeretném, ha németek lennének a szomszédaink, mert amikor berúgnak, senkire sincsenek tekintettel. Egyszer például a kempingben hajnalig nem aludtunk miattuk. Nem szeretném, ha muzulmánok lennének a szomszédaink, mert ezeknél nem bűn lefejezni vagy felrobbantani a keresztényeket. Meg aztán az asszonyok teljesen eltakarják az arcukat. Nem lehet látni, mit forgatnak a fejükben. Nem szeretném, ha mi lennénk a szomszédaink, mert este nyitott ablaknál nézzük a televíziót, sőt, valamelyik nap nem vettük észre, hogy nyitva van az ablak, és egyebet is műveltünk. Nem beszélve arról, hogy a kutyánk egész éjjel ugat, ha rájön, a mehetnék. Igen, ez a válaszom. Nem szeretném semmiképpen. Thank you.